Isten igéjét Péter apostol első leveléből fogom olvasni. A harmadik rész 15. verséből, annak is a második mondatát, van egy rövid bevezető mondata ennek a versnek, én a másodikat fogom felolvasni. Tehát Péter apostol első levele harmadik részének 15. versében így szól hozzánk Isten igéje. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek lévő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy a te így tanácsol bennünket, és az, hogy erővel hangozzék most számunkra ez a tanács élő módon, hogy meg is tudjuk cselekedni, ami írva van, mert egyébként a te igének ereje nélkül megtenni a halott betűnek a követeléseit nem tudjuk. Ahogyan a sorvad kezű kinyújtotta a te parancsszavadra a kezét, ahogyan a sötétségből világosság lett a te szavadra, úgy adja, Uram, hogy mi számot tudjunk adni a bennünk lévő reménységről. Igéd teremtő módon hasson át minket ebben az órában is. Amen. Foglaljunk helyet. Hát éppen még itt gyülekeztünk, addig Évi elmesélte, hogy hogyan járt ezzel a biciklis történettel, hogy valaki megszólította az utcán, hogy hát férnél van-e, és valamikor a hasonló kihívásokra nagyon nehéz nekünk felelnünk. És én olyan bölcsen mondta azt, hogy miért nem párválasztás előtt állt. Azt mondja, hogy igen. Na, akkor gyere el a gyülekezetbe, és ha úgy jössz el, hogy imádkozó szívvel, akkor még Isten meg is adhatja neked a párodat. Gyere el az imaház. Mikor lesz? 4 órakor. Hol? Széchenyi 10. Ott leszek. Hát, nem mondott igazat, de Évi nem esett kétségbe, és valami olyan dolgot mondott, ami kapcsolatos azzal, hogy ő benne milyen reménység él. Mi van az ő szívében? Hát ezt a hasonlatot mondtam el Körösladányban is, egy nagyon egyszerű hasonlat, de hogyha egy teljes zacskót megszúrunk, akkor mi fog kifolyni belőle? Tej. Hogyha egy hívő ember kihívás elé állítatik, akkor az fog kijönni belőle, ami benne van. Hogyha reménységgel teljes, akkor a reménységéről fog tudni számot adni. És hogyha valami egyéb dolog van az ő szívében, fejében, akkor pedig az fog kijönni belőle. Eszembe jut nekem is egy eset, amikor egy ilyen részek fiatalokat figyeltem az állomáson, és belénk kötöttek. És azt mondták, hogy hát te meg mit bámulsz? És hirtelen nagyon, nagyon résen kellett lenni, hát két okból. Egyrészt, hogy használjam ki a lehetőséget a bizonyságtételre, hát a másikat sem hallgathatom el, hogy meg ne verjenek. És olyat kellett mondani, hogy azért tényleg Istenről is bizonyságot tegyek, és őket ne bőszítsem fel. Hát éppen nem voltak józan állapotban, tehát könnyen eshetett volna be is. És azt mondtam, hogy tudjátok, amikor én olyan idős voltam, mint ti, akkor, mert tudtam, hogy bankettolnak az érettségizettek, akkor amikor én bankettoltam, ugyanezt csináltam, csak én nem a vonatablakon tettem ki a gyomortartalmat, hanem a gyulai strandon, mert oda beszöktünk. Hát, ki vagy te? Hogy, hogy így beszélsz? Hát, mi az, hogy voltál? Mondom, én már Isten gyermeke és hírnöke vagyok. Micsoda, gyertek már! És akkor körülvettem. És elkezdtem bizonyságot. Tehát azt mondja Isten igéje, hogy mindig készek legyetek számot adni a bennetek élő reménységre. Tehát ezt nekünk így kell csinálni, mint hogy a teljes zacskóból nem tud kifolyni más, mint tej, hogyha megsértik, belőlünk is csak a reménység tudjon kifolyni, hogyha valaki megsért, vagy megsebez minket, vagy számunk él. Na nézzük meg, mi szükséges ahhoz, nem is. Tehát azt fogjuk most megnézni, mi szükséges ahhoz, hogy a mi reménységünkről számot tudjunk adni. De mielőtt még ebbe belefognánk, azt nézzük meg, hogy tulajdonképpen mi is maga a reménység. Ha a hit, remény és szeretet hármasát állítjuk szemeink elé, akkor talán azt könnyű megfogalmazni, hogy mi a szeretet, azt is meg tudjuk talán fogalmazni, hogy mi a hit, de az én számomra legalábbis nem volt olyan egyszerű meghatározni a reménységnek a fogalmát. Mit jelent az, hogy reménység? Mi különbség van a reménység és a hit között? Hadd segítsen nekünk pár ige. Az egyik a Korintus beliekhez írt első levélben olvasható, a 9. rész 10. versében. Mert mi érettünk iratot meg, hogy aki szánt, reménység alatt kell szántania, és aki csépel, az ő reménységében részesnek lennie reménység alatt. Hát azt jelenti, ugye ez egy kép a földművelésből, hogy amikor valaki szánt, akkor még igazából a legelső lépést cselekszi meg ahhoz, hogy majd learassa a termést. Ezzel kezdődik a szántással. Az előző év betakarítása a szántással fejeződik, az új év betakarítása a szántással kezdődik, és ahhoz, hogy aztán gyümölcs teremjen, ahhoz először szántani kell. Na most, amikor elkezdi az ember a szántást, akkor arra gondol, hogy majd, amikor eljön a nyár, beültetem a magot, és akkor szépen ki fog itt kelni a termény, és akkor le fogom tudni harapni. Reménység alatt szánt. Ha bizonyos lenne abban, hogy elviszi az árvíz a veteményt, e teágába se lenne pocsékolni az erejét, a munkáját, a gépeit, azért, hogy feleslegesen szántsa fel. Azért szánt fel, mert arra számít, hogy majd be fog érni a termés. Tehát valami jövőbe vetett bizalom az, amivel tekint az aratásra. Galatákhoz írt levél 5. részében, az 5. versben a következőt olvassuk. Mert mi a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Úgy is fogalmazhatnánk, fordíthatnánk, hogy a reménységnek a beteljesedését. Tehát ez egy igazi reménység, és mi a reménységnek a beteljesedését az hitből, hit által várjuk. Tehát megint csak arról van szó, hogy nem egy mostani esemény ez, és nem is egy múltbeli esemény, hanem a reménység az belemutat a jövőbe, egy jövőbe vetett bizalom. A 3. ige is hasonló ehhez, Kolossé beliekhez írt levél első részének az 5. verse. A mennyekben néztek eltett reménységért, amelyet már előbb hallottatok az igazság beszédében, amely az evangélium. Tehát itt is arról van szó, hogy ez a mennybe el van téve a számunkra. Még nem lesz a miénk, hanem el van téve, és majd a miénk lesz ennek a reménységnek a beteljesülése. Úgy tudnám röviden összefoglalni a reménységet, hogy a jövő felé irányuló hit. Vagy a jövőbe vetett bizalom, hogy Isten a jövőben is meg fog engem segíteni és állani. Azt mondtam erre, hogy a hitünknek olyannak kell lennie, hogy bele kell, hogy kapaszkodjon azokba az eseményekbe, amelyek a múltban történtek meg. Amelyek szent tények, hogy Isten értünk adta az ő egyszülött fiát, hogy ő maga testé lett, hogy a bűneinkért a Golgotán meghalt, hogy harmadnapon feltámadt. Tehát ezek egy bizonyos alapjai a mi hitünknek. De a hitünknek a másik karja az nem a múltba nyúl, nem a múltat ragadja meg, hanem a jövendőt ragadja meg. Mert az, hogy a mi bűneinkért halt meg az Úr Jézus, azt is az Isten igéje által fogadjuk el, és egy bizalom által fogadjuk el, hogy az ő halála nem egy egészen egyszerű, természetes halál volt, vagy egy olyan gyilkosság, amely bárki mással előfordult, hanem a mi bűneinkért történt. Ugyanígy a jövőbe is belekapaszkodik a mi hitünk, és azt elhisszük, hogy Jézus vissza fog jönni az ő népéért, Jézus magával ragadja az ő gyermekeit, az Úr Jézus beviszi őket a mennyei dicsőségbe, és mi az Isten országában örökké fogunk élni, és a halál rajtunk többé nem uralkodik. Hát a hitünknek megvan ez a kettőssége, visszafele is megragadja az igazságot, és az időben előrefele is megragadja az igazságot. Ez az előre megragadott igazság a reménység. Ahhoz, hogy mi erről a reménységről számot tudjunk adni, először is arra van szükség, hogy legyen egy ilyen reménység. Hogy legyen egy igazi reménysége az embereknek. Sok minden dologban reménykedhetnek az emberek, de nagyon hamar csalódás érheti őket, hogyha nem az igazi reménységbe vetik az ő bizalmukat, hanem abban reménykednek, ami a valóság. Elmondtam már azt a kis hasonlatot, egyébként roppant szemléletes, hogy milyen is tulajdonképpen a hit, de mivel a hit és a remény közel állnak egymáshoz, a reményre is nagyon igaz, hogy két beteg feküdt egy kórterembe, és az egyik az nagyon gyenge volt, nem is tudott felülni, nem tudott kimenni az ablakhoz, nem tudott a külvilággal kapcsolatot teremteni. A másik beteg az valamivel egészségesebb volt, és mindig elmondta annak a nagyobbik betegnek, hogy mi zajlik az ablakon kívül, és elmondta, hogy mit lát az ablakon. Virágok nyílnak, iskolás csoport jön, szerelmesek járnak, most egy sportesemény zajlik, és mindig színesen beszámolt arról, hogy mi történik, és ennek a mi betegünknek ez volt a napi kis reménysége, mindig ezt várta, hogy na, nézzed már meg, mi történt, ott vannak megint, ki nyer, hogy mi zajlik. És akkor mindig hallott az eseményeket. Hát az egyik nap meghalt az, aki ki tudott nézni az ablakon, és magára maradt tehetetlenül az, aki még súlyosabb állapotban volt, és megkérte a nővérkét, hogy számoljon már be neki, mert ő úgy hozzászokott ehhez. És a nővérke azt mondta, hogy sajnálom, de az az ember, aki itt feküdt ezen az ágyon, az egy vakember volt. És ez az ablak pedig egy tűzfalra nézi, csak téglákat lehet látni. Tehát ez a szegény emberünk, hát egy darabig éltette őt ez a reménység, és éltette őt az a hit, és egy olyan rózsaszín ködbe volt burkolva, és tulajdonképpen ugyanaz eredményezte nála ez a beszámoló, mint hogyha valóság lett volna, igaz? Tehát ha tényleg kinézett volna az a másik, és beszámolt volna, ugyanazt a hatást érte volna el, mint így, hogy tulajdonképpen hazudott. Tehát a hatás szempontjában ugyanaz. Ezért testvérek nagyon nem mindegy, hogy mi mibe vetjük a reménységünket. Mert a hívőség, a hit ugyanúgy tud működni abban is, aki rossz dolgot hív. Ő azt ugyanúgy készpénznek veszi, és komolyan veszi. Csak a végén lesz egy nagy csattanás. A végén lesz egy nagy csalódás, mert ez ki fog derülni. Előbb vagy utóbb. Mi, akiknek Isten lelke bizonyságot tett a szívünkben, mi kétségtelenül meg vagyunk arról győződve, hogy Isten igéje az igaz, megingathatatlan, és hogy a mi reménységünk az nem valami emberi kitaláció, vagy ördögi manipuláció, hanem az Istennek a kijelentése, és a mi hitünk az működik, hitelődeinknél is működött, és mi követjük az ő hitüket. Ahhoz, hogy a reménységünkről bizonyságot tudjunk tenni, először szükség van arra, hogy Isten készítsen az embereknek reménységet. Hogy legyen valami, amelyben bele lehet vetni a reménységünket. Hogy legyen egy olyan tény, legyen egy olyan kijelentés, legyen egy olyan csoda, legyen egy olyan áldás, amire az emberek tekinthetnek. Erről a csodáról, erről az áldásról, amit Isten készített az ő szeretőknek, olvashatunk itt a Péter levele, első része, harmadik versében. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Ez egy nagyon fontos kijelentés. A Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által reménysége van az emberiségnek. Van egy valóságos alapja annak, hogy mi a jövőbe reményteljesen tekinthetünk. És ez pedig az, hogy Jézus él. Nagyon sokan az Úr Jézus idejében elkezdtek ő benne reménykedni, és valamilyen jobb jövőnek a reményében követték őt. Voltak olyanok, akik politikai felszabadítást vártak tőle. Voltak olyanok, akik anyagi jólétet, kenyeret vártak tőle. különféle elgondolással követték őt különféle emberek, ezek közé tartozott Júdás is. Él benne egy reménység Jézussal kapcsolatban. És odáig jutottak, akár melyik ember, akár melyik tanítvány, akár milyen indokkal, kiinduló okkal követte az Úr Jézust, mindegyik belesüllyedt a reménytelenségbe. Akkor, amikor Jézust megölték. Amíg a hajó süllyedőben volt, talán egy picike reménység még szorulhatott szívüknek valamelyik sarkába. Amikor megbetegedett valamelyik, akkor reménykedhetett, hogy az Úr Jézus meggyógyítja. De amikor a halállal kellett szembenézni, hogy a mester, akiben ők betették a reménységüket, akiért mindent veszni hagytak, ez a mester meghalt, akkor azt mondták, megadjuk magunkat. Itt nincs többé remény. Mindegyik elveszítette a reménységét, az összes tanítvány. Egy olyan nem volt, aki azt mondta, hogy nem balzsamozzuk be a testét, mert rothadást nem fog látni, mert meg van írva. Teljesen bizonyos vagyok ebben a reménységemben, hogy Isten igéje igaz, és ez az én mesterem noha most meghal, de fel fog támadni. Ez se volt, aki azt mondja. Jó vastagon mumifikálták az Úr Jézus, ugye a gazdag tanítványoknak a pénzéből vásároltak ehhez ilyen anyagokat. Nem tudtak reménykedni, mert szembesültek a halállal. És harmadnapon pedig ezt a legnagyobb ellenséget, a halált, Isten a feltámadás által legyőzte. Emlékezünk a Dávid és a Góliát történetére, ahol a legerősebb harcos kiállt a filiszteusok közül, szidalmazta az Isten seregét, és azt mondja, hogy na, aki velem megvív, és engem legyőz, akkor az egész zsidó nép győz. És az egész filiszteus nép le van győzve. De ha én győzöm le őt, akkor pedig fordítva van. A legerősebb ellenség elkezdett ott hetvenkedni, és nagyra tartani magát, és nyilvánvaló volt, hogy ha ezt sikerül legyőzni, akkor le tudjuk győzni a többit is. A legerősebb ellenség a halál. Ebben a világban mindennek a végére a halál tett pontot, ott onnan már az embereknek minden reménye elszáll. Amíg beteg valaki, addig jár orvosról orvosra, orvosságról orvosságra, veszi a különféle speciális gyógyszereket, de amikor bekövetkezik a halál, ott nincs mit tenni, ott már a gyász van, a síralomban. És Isten ezt a legerősebb ellenséget megtörte akkor, amikor Jézus Krisztus harmadnapon kihozta a halálból, a juhoknak nagy pásztorát. Így fogalmaz. Kihozta a halálból, és felragyogtatta az ő dicsőségét, megjelent több mint 500 embernek, és visszavonhatatlan történelmi tény, hogy Jézus Krisztus él. És sokan látták, hogy felemelkedik a mennybe. És azt mondta Isten, hogy reménykedjetek emberek, mert a Góliát le van győzve, mert a legnagyobb ellenség le van győzve. Itt nincs most már olyan probléma, amely ellenetek állhatna, és amely a földre tudna benneteket gyűrni. Mert a legnagyobb Góliátot legyőzte az Isten. És az Isten fia. Testvérek, van egy áldott reménysége az emberiségnek. Van egy ilyen lehetősége minden embernek. Gyereknek és öregnek, férfinak és nőnek, egyedülállónak és házasnak, mindenfélének. Betegnek és egészségesnek van egy áldott lehetőség. Jézus feltámadt. A legnagyobb problémám meg van oldva. Van örök életem, lehet örök életem. És az ennél alacsonyabb rendű problémák is mind megoldódnak az Isten kegyelméből. Hát nem arról szól, testvérek, az evangéliumnak, mind a négy evangéliumnak a beszámolója? Hát nem ebből állnak ki a történet írók? Máté, Márk, Lukács és János? Nem ezzel vannak tele azok a lapok, hogy mindig egy újabb kihívás, újabb félelem, újabb győzelem, újabb bizalom? Mindig egy újabb megpróbáltatás, és a tanítványok lába megremeg. Hát mester, hát baj van. Hát most mi lesz? Hát most hogy lesz? Hát most meg akarnak ölni. Hát most nincs mit enniük. Hát most süllyed a hajó. Hát most dúl a vihar. Hát most nem mennek ki az ördögök. Mindig van valami baj, igaz? És Jézus mindig megjelenik, és mindig átlendíti őket ezen a bajon. De néha belesüllyednek ebbe a bajba. Néha éri őket, tehát nem úgy hárítja el az Úr Jézus, hogy ne kerülnének bele abba a feszültségbe, hanem igenis 3 napig végtelen gyászba voltak, és végtelen feszültségbe. és harmadnap se akarták szinte hinni, sőt, hát nem akarták hinni a fülüknek, a beszámolóknak, és úgy kellett őket meggyőzni az Úr Jézusnak, hogy megjelent a számukra. Erről szól az a leírás, és erről szól a mi életünk is. Újabb kihívás, újabb aggodalom, az Úr Jézus megjelenik, megszabadít, és csodálkozol, mekkora hatalmas az én Istenem. Olyan jó lenne, ha tanulnánk a leckéből. Milyen rossz, amikor a gyerekek ilyenkor szeptemberben megint elkezdik az iskolát, leülnek a padokba, a tanárnéni előveszi a szorzótáblát, na gyerekek, tavaly ezt úgy megtanultuk, nézzük akkor. 7x7, csend. Elfelejtették a nyáron. Testvérek, annyi szabadítást átéltünk, aki közöttünk a legfrissebb megtért, nem tudom, kitért meg legutoljára, egy pár hónapja hívő. Az is vissza tud emlékezni, egy pár hónap alatt Isten hogyan cselekedett. És aki meg még régebb volt a hívő, az még régebb dolgokra tud visszaemlékezni. Hát ugyanaz lesz holnap is. És holnap után is meg fog tartani. És azután is mindvégig meg fog tartani. Veletek vagyok minden napon, a világnak végezetéig. E világon nyomorúságot lesz, de bízzatok, én meggyőztem a világot. A győztes Jézus bátorít bennünket így. Van itt mitől félni, testvér? Van egy áldott reménysége az emberiség. Na de ahhoz, hogy mi bizonyságot tudjunk tenni a mi reménységünkről, ahhoz nem csak arra van szükség, hogy legyen elkészítve egy reménység, hanem arra is szükség van, testvérek, hogy az a reménység legyen az enyém. Váljon a sajátomnál. Valljam én is. Higgyek benne én is. Hogyha elmegyek a boltba és éhes vagyok, és tele van rakva a kenyereknek a polca kenyérrel, az még engem nem fog kielégíteni, hogy a boltban van kenyér. Hogy hozzá lehet férni. Hanem, hogyha beteszem a kosaramba, és megvásárolom, és az enyém lesz, akkor már megehetem. Ha van az emberiségnek reménysége, ha van feltámadott Krisztus, de nem az enyém, akkor mit ér az? Hat másokra, de rám hatással nincsen. Azt mondja szintén itt az első részében, Péter első levelében, az apostol a 21. versben, akit ő által hisztett Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból, és dicsőséget adott neki, hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben. A ti hitetek reménység is legyen Istenben. Vannak olyan hívők, akiknek ilyen félkarú a hitük, megragadják a múltnak az eseményeit, hiszik, hogy az Úr Jézus meghalt értük, azt is hiszik, hogy feltámad, de aztán innen többet nem. Hogy még ezután lesz valami, hogy még ezután történni fog valami még itt a Földön is az ő életükben, vagy hogy még Isten egy kiteljesedést ad az örök életben a mennyei Jeruzsálemben, ez nekik le van függönyözve. Pál apostol támadja az ilyeneket. És ismeri az ilyen hitet. És azt mondja, ha csak egy földi életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Hogy mondhatják némelyek közületek, hogy nincsen feltámadás? Hogy lehet a ti hitetek félkarú, hogy meg vannak bocsátva a bűneitek, és akkor éltek egy jó életet itt a Földön, és aztán meghalunk, az mindennek vége. Hát azt mondja Pál apostol, ez nem így működik. Az igaz, hogy itt a Földön is élünk egy új életet, és a Krisztusban reménységünk lehet. A földi életünk holnapjai és holnap utánjaink belül is. Efelől nincs kétség. De azt mondja Pál apostol, nekünk az örök életbe vetett reménységünk kell, hogy legyen. És ez a sajátunk kell, hogy legyen. Ez a miénk kell, hogy legyen. És neked személyesen meg kell legyél arról győződve, hogy fel fogsz támadni. És testvérek, amikor egyszer egy elmeséltem ezt is már, de sokan nem hallhatták a frissebbek közül, hogy amikor Péter István gyülekezetében szolgáltam Nagyváradon, akkor a szomszéd településen egy 2-3 baptista személy él. Idős asszonyok voltak, egy rokonság, és az történt, hogy az egyik idős, a legöregebb tag meghalt. Éppen akkor, amikor ott voltam, és ott gyorsan temetnek, mert nem nagyon tudnak így a hullákat úgy tárolni, nincs erre technikájuk, és hogy hamar mennek a temetések, míg én ott szolgáltam, el kellett temetni. Úgyhogy az történt, hogy református hely volt, és református templomból indultak ki, mert ott minden rokonság református volt. És akkor a református lelkipásztor is szolgál, Péter István is, meg én is szolgáltam. Hát nem is voltam könnyű egyeztetni, egy kicsi vita volt ott Istvánnak meg a lelkipásztornak, de csak megállapodtak, és nekem jutott lehetőség ott a sírnál felszólalni. És azt mondtam, hogy tudjátok, sokan jöttek el. Hát az egész falu kicsi falu volt, mindenki ismerte, mindenki eljött szinte. És az egész falu kint volt, és akkor mondtam, hogy egyszer, amikor az Úr Jézus vissza fog érkezni, az Isten igéjében így van előttünk, akkor meg fog pesdülni ez a temető. Most olyan kietlen, olyan sivár, olyan szomorú ez a vidék. De egyszer majd lesz egy kürtzengés, megmozdul ez a temető. És feltámadnak, akik elhúltak a Krisztusban. Megnyílnak a sírok, és ki fogják adni a halottakat. És megpesdül, és itt élet lesz ebben a temetőben. Akik itt hibben haltak meg az elmúlt évszázadok során, fel fognak támadni. Mi volt a válasz? Egy ilyen sötét huhogás, egy ilyen morgás végig ment, egy olyan ellenállásba ütközött Isten igéje. És ezt szokták mondani, hogy nem jött onnan még vissza senki. Hát egy kivétellel tényleg senki nem jött vissza. De az én Uram Jézus visszajött. És az én Uram Jézus az beszámol nekem arról, hogy milyen életre számíthatok én önnál. Nekem reménységem van a jövőm felé, és ez pedig kétségtelen. És Pállal együtt mondhatom diadalmasan, alázattal diadalmasan, halál hol a te fullánkod, pokol hol a te diadalmat. És azt mondja Pál apostol, hogy egy ilyen emberileg nézve képtelen kijelentése van, hogy nekem a halálod nyereség. Másnak az ötös lottó nyereség, nekem meg a meghalás. Nekem az lenne a baj, hogyha adunk kapnának, hogy lottózok, mert világi reménységem van. Nekik meg az a baj, ha meghalnak. Itt valami a feje tetején áll, meg van cserélve. Nekem a nyereség az, ha meghalok, mert én Jézushoz megyek. Mert aki hisz ő benne, soha meg nem hal. Ha már a tejjel kezdtem, akkor hadd említsem, megint azt szoktam mondani a könnyen érthetőség kedvéért, mint hogy a tejet zacskóból kiöntjük a tejet, a zacskót aztán kidobjuk, ugye? Ezt nem tudom, ki szokta félretenni, vagy vitrínbe tenni, vagy... Hát ezt nem esszük meg, az nem való semmire. A testünk is betöltötte a küldetését, ami benne van. Az Úrhoz kerül, a többire nincs már szükség, mehet a földbe. Hát testvérek, ezért mondja az Úr Jézus, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, nem hal meg soha, és ezért tartott a pár nyereségnek a meghalás, ezért nem kell nekünk félnünk semmilyen ijesztéstől, semmilyen éjszakai ijesztéstől, repülőnyíltól, ahogy mondja a Zsoltár, pedig a repülőnyíl az tudjuk milyen testvérek, az már ki van lőve. Nagyon, nagyon érdekes ez a Zsoltár. Az a repülőnyíl, amit már betévogtak a szívemnek, és már elengedték az ideget. Az már suhan az enyém, és már halálozott. Már úton van a repülőnyíl, de Isten gyorsabb. Nem félek. Kihúztad, betévoztál, tüzeltél, de én nem félek. Mert nekem még a halál is nyereség. Elpusztíthatatlan vagyok. Ez a Krisztusnak a diadala, és enyém ez a reménység. Nem csak a világi ez a reménység, hanem személyesen az enyém. Amikor Anna néni megtért, akkor felhívott telefonon minket, és beszámolt arról, hogy mit élt át az igeolvasás során, és mondta azt, hogy úgy éreztem, hogy az Úr Jézus az enyém lett, sőt azt éreztem, hogy csak az enyém lett. Na, mondom itt, álljunk meg. Nem csak a tiéd lett, hanem mindannyiunk, és hogy személyes lett neked, annak nagyon örülök. Tehát annyira úgy éreztem, hogy az Úr Jézus most csak ő hozzájön. Hát ugye tudjuk, hogy van a Szentírásban, amikor elmennek azok, akik meg akarták ölni a barátnőt. És ott maradt csak az asszony is Jézus középen. A megtérés az egy ilyen személyes dolog. És ezt élte ő át, és ezt éltük át mindnyájan, hogy akkor én nem foglalkoztam a férjemmel, a gyerekemmel, a betegségemmel, az ilyen-olyan dolgaimmal, problémáimmal, a rossz jegyeimmel, a munkahelyemmel. Egy dolog volt előttem, Jézus Krisztus. És az én bűneim. És mi akkor ketten személyesen rendeztünk valamit, és ő akkor beköltözött hozzá. Hát, ez az, amikor enyém lesz az a reménység, enyém lesz az az élet, amelyet Isten készített az ő szeretőknek. És akkor még egy dolgot említeni kell, azon túl, hogy van egy reménység a világnak, Krisztus. Azon túl, hogy él bennem ez a Krisztus, él bennem ez a reménység, és tőlem ez most már elvehetetlen, azon túl van még egy dolog, hogy én számot tudjuk adni a bennem élő reménységről. Ez pedig azt, testvérek, hogy kéznél legyen. Kéznél legyen a boldog és bátor bizonyságtétel. Hogy mindig ezzel kezdődik ez az ige. Mindig készen legyetek számot adni a bennetek élő reménységről. Ne csak akkor, amikor lelkileg toppon vagytok. Olyan legyen a hívő életetek, hogy bármikor, ha az utcán leszólít a biciklis, és elkezd neked udvarolni, akkor is az Isten igéjét feleld neki. Olyan legyen az életed, hogy ne tudjanak rajta fogást találni, mert az ördög jobban tudja, mint mi, mikor vagyunk gyengék. Küldi majd az ő követeit, és ott fognak megfogni. Ebben nincs reménység, most kihasználjuk. Amúgy van neki reménysége, amúgy hívő, de most nem tud róla számot adni. Amúgy őrzik a várost a katonák, de ma este elaludtak. Most üssünk rajta a városon. Most pusztítsuk el. Mindig készek legyetek. Olyan ez, mint amikor hirtelen kellene egy szertán, egy műhelybe. Gyorsan valami csavart meg kell húzni. Egy pillanat műve lenne az egész. De nincs meg a szertán. Keresem, kutatom, bosszankodom. Hova tehettem? Hol van? Hova esetlen? Ki vitte el? Akkor nagy nehezen megtalálom 10 perc keresgélés után, és 10 másodperc alatt elvégzem azt a műveletet, amit kell. Milyen jó lett volna, a kéznél lett volna, nem veszett volna annyi idő. Sokszor azért tud az ördög fogást találni rajtunk, mert nem vagyunk készek bizonyságot tenni, számot adni a bennünk élő reménységre. Az ördög jön az ő kísértéseivel, és nincs mivel visszaverni ezt a kísértést. Van itt még két nagyon fontos fogalom, amely segít bennünket abban, hogy mindig készek legyünk számot adni a bennünk élő reménységről. Ez pedig az, amelyel zárja ezt a verset Péter, szelídséggel és félelemmel. Tehát így adjatok számot a bennetek élő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Ez azt is jelenti, hogy amikor teszed ezt a bizonyságot, amikor számot adsz a benned élő reménységről, akkor abban a pillanatban is legyél szelíd, és legyél istenfélő. De nem csak azt jelenti, hogy abban az adott helyzetben, hanem azt jelenti, hogy így készülj, szelíd legyél, és istenfélő legyél, és akkor, ha számot adnak, számot kérnek tőled a benned élő reménységről, számot fogsz tudni adni, kész leszel számot adni, ha szelíd vagy és ha istenfélő vagy. Tehát ezzel készülök elő rá, ezzel készülök fel a váratlan helyzetekre is, hogy szelíd vagyok és istenfélő. Röviden erről a két fogalomról zárásképpen, mit jelent a szelíd? Nagyon érdekes az itt szereplő görög kifejezés, ugyanis ha magyarul lefordítjuk a jelentéseit, akkor egészen távol álló fogalmakat fogunk kapni. Az egyik valóban a szelídség, a másik azt jelenti, hogy tiszta, nem elkeveredett, nem beszennyezett, nem valamivel higított, hanem színtiszta. Tehát a szelíd az, aki a világgal nem keveredik, aki a bűnnel nem alakuszik, mint Jób, akiről az volt megírva, hogy bűngyűlölő volt. Az egy szelíd ember volt, azt tud szelíd lenni, aki nem avatkozik bele a világnak a dolgaiba, és nem keveredik bele a bűnbe. És hát ugye mi a galambot szoktuk felhozni a szelídség példaképének, gondolom más kultúrákban is így van ez, valóban hát ránézésre is egy olyan szelíd jószág ez a galamb, de nagyon sok köze van ahhoz is, hogy nem elkeveredett, hogy tiszta. Ez pedig a postagalamboknál van, amikor akár több száz kilométer is elvittük azt az állatot, mai napig is vannak olyanok, akik hát hobbiból mert ugye ma már más a technika, de régen ez élethalál kérdés volt. Hobbiból postagalambokkal foglalkoznak, és lemérték, hogy több száz kilométert is megtesznek ezek az állatok, anélkül, hogy letérnének jobbra vagy balra. Anélkül, hogy azt mondanál a postagalamb, hogy van itt egy kedves tubita, ezzel összeköltözök, azt rakunk egy kis fészket, azt én most már itt ebbe az erdőbe lakozom. Vagy van itt egy búzatáról, én most itt jól fogok lakni, és belakmározom. Az nem tér le. Annak van egy parancs a szívében, hogy nekem meg kell érkeznek haza, nekem küldetésem, feladatom van. És az légvonalba egyenesen megy, testvérek. És én a szelidembe. Az nem alkotik a bűnnel, nem tér le se jobbra, se balra, hanem megy egyenesen, határozottan, szeliden, el nem keveredve. És ha ilyen vagyok, hogy nem alkotok meg a bűnnel, hanem az Úrra figyelek, és cél egyenes, mint ahogy Pál apostol, hogy a cél egyenes igyekszem. A Forma 1-es versenyzőknek csinálnak olyan pályákat, hogy egy csomó kanyar van benne, hogy az a tudásukat egy kicsit mutassák, hát nem csak egyenesen megy az az autó, hanem ott próbatétel van. Na most itt nálunk, testvérek, ha elkezdünk itt kanyarogni, akkor nem fogunk jutni sehova. Nekünk légvonalba kell az Úr Jézust megközelítsük. És légvonalba kell, hogy haladjunk. Mindenen keresztül. Itt nem akadályozhat bennünket semmilyen bűn, semmilyen kísértés. Úgy kell menjünk, hogy el nem keveredve, szeliden, de határozottan. Talán, mint egy elefánt. Megyek át a bozótoson, nem vagyok ideges, nem vagyok nyugtalan, de nekem dolgom van, nekem feladatom és küldetésem van, én nem térhetek le erről a pályára. A másik fogalom, hogy félelemmel. Ismer a Szentírás rossz félelmet, és ismer jó félelmet. A haláltól való félelem az rossz félelem. Az Istentől való félelem az is rossz félelem. De az Isten félelem az egy jó félelem. Az nem az Istentől való félés, hanem az Isten félés. Az azt jelenti, testvérek, sokat lehetne erről beszélni, de most így közelítem meg erről az oldalról. Félek olyan dolgot csinálni, amellyel akadályozom az én Istenemet. És félek nem csinálni olyan dolgot, amit ő meg rám bízott. Félek lustálkodni, lazsálni, de félek okvetlenkedni, és túl buzgónak lenni. Mikor otthon valami sürgős dolgom van, és mennék át egyik szobából a másikba, hát ugye ott nálunk elég nagy a népsűrűség, és a gyerekek néha ott vannak a lábam előtt. Néha úgy tud bosszantani, véletlenül is beléjük rúgok, akkor elesnek, sírnak, vagy összeütközünk. Ő is jobbra tér neki, én is jobbra térnék ki, akkor nem tudunk egymástól haladni. Meg szoktam fogni, az odébb pakolom, mintha csak egy tárgy lenne, hogy édesapa, hadd siessen, mert dolga van. És van, amikor mi Istennek a keze ügyébe így okvetlenkedünk. Isten haladna előre, cselekedne valamit, de mi ott vagyunk, majd Uram, majd én csinálom, majd én hívogatok, majd én mondom, majd én énekelek. Nem kell. Végre maradj már kicsit csendben, maradj már egy kicsit nyugton, mert nem tudok haladni tőle. Zavarsz. A gyerekeket is odébb küldjük. Nézhetitek, de menjetek odébb, mert így zavartok. Nem tudok itt mozogni. Amikor szerelem a biciklit vagy a motort, akkor ott kuksolnak, nem félek hozzá a dolgok. Odébb kell, Isten állítson minket. Félek attól, hogy belerondítok az Isten munkájába. Félek attól, hogy akadályozni fogom őt. Máskor viszont az a baj, hogy Isten mondana valamit, hogy cselekedjünk meg, de mi ilyen-olyan kifogásokkal élve nem tesszük meg. És Isten azért nem tud cselekedni, mert most ránk bízná. Mert most nekünk mondaná, hogy most te lépjél, most én téged bíztalak meg ezzel a feladattal, és nem végzed el, és nem halad így egyről a kettőre a dolog. Elmondták régen, amikor a református papoknak még nagyobb hatalmuk volt, mint manapság, a Jehova tanúi bekopogtattak még a papokhoz is. Azok olyan vándor népség, és a legtöbb helyen azt csinálták a református papok, hogy csendőrt hívattak. Akkor ez egy tiltott vallás volt, lecsukták őket nem tudom hány napra, vagy hétre, vagy hónapra, eltették őket lábalól, nem csináltak nagy ügyet, nagy problémát. Volt azonban egy lelkipásztor, a nevét nem tudom, az leültettem a foglaljon helyet, Van Bibliája? Van. Nekem is van. Nyissuk ki. Na akkor nézzük, mit szeretne mondani. Elmondta. Ha nézzük csak, mit mond Isten. Maga mondott valamit, Isten egész más mond. Ebben a könyvben benne van Isten igéje, mert ez megörökíti nekünk. Az Isten igéje ezt jelentette ki, itt, amit ön mondott, annak helye nincsen. Elfogadni nem lehet. Eltelt 10 év. A környező településeken Jehova tanúi királyság termeket építettek, amikor lehetett, és Jehova tanúi gyülekezetek jöttek létre. Azon a helyen, ahol Isten igéjével lettek kiűzve, szellemi fegyverzettel, ott nem tudtak megtelepedni. Testvér, olyan félelmetes dolog az Isten szolgájának lenni, hogy okvetlenkedek, ugrálok Isten előtt, és nem hagyom őt cselekedni? Vagy éppen ő megbízna engem azzal, hogy az ő igéjét hirdessem, és én ahelyett csendőrt hivatok? Vagy lustálkodok, vagy nem teszem meg? Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. És hogyha így viszitek véghez, és tartózkodtok a bűntől, megtagadván a világi kívánságot, akkor mindig készek lesztek bölcsen megfelelni azoknak, akik számot kérnek tőletek a bennetek lévő reménységről. Adja Úr, hogy így legyen. Amen.
Amen.